Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és ma egy olyan üzenetről szeretnék nektek beszélni, aminek az a címe, hogy tartsd meg, ami nálad van. Ezt a címet adnám. És akkor most elmondtam ezt az egy mondatot, ámen, haza is mehetnénk. De szeretnék arról beszélni, hogy hogyan tartsd meg azt, ami nálad van, és hogy mit is jelent ez pontosan az életünkbe. Kérlek, gyertek velem először, lapozzunk, jó, a Jelenések 3-hoz, és akkor Sanyi, kérlek majd, hogy segíts nekem igét olvasni. A Jelenések 3-hoz lapozzunk, és a 7-es verstől a 12-es versig olvassuk fel Isten beszédét. Jó, ez lesz a kiinduló pont, ahonnan elindulunk.
De hát Jelenések
3, 7-től 12-ig.
Igen, 3, 7-től 13-ig.
13-ig, igen.
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek.
Amen. Köszönöm. Nem szeretnék most igazából belemenni abba, hogy most ez a mi is ez a Philadelphia gyülekezet pontosan, miért íródott nekik ez a levél, stb. Tehát nem szeretnék ebben most belemenni, hanem én néhány momentumot akarok ebből kiemelni, ami ma hiszem, hogy a számunkra fontos lehet. Az egyik az, hogy ugye itt azt írja az ige erről, hogy hát ugye, hogy kevés erőd van, de azért megtartottad az én beszédemet, ezért én is megtartalak téged. Ugye aztán azt is írja, hogy a sátán zsinagógájából majd eljönnek emberek, és azok majd leborulnak, tehát hogy azért lesznek megtérők, hogy most így mondjam. Aztán azt is mondja ugye a végén, hogy tartsd meg, amit van, és neked adom az élet koronáját, stb. Stb. És tulajdonképpen ma én azt látom, hogy ugyanezt lehet látni, hogy tehát egyrészt a világon belül, a társadalmon belül ugye nyilvánvaló, hogy a kereszténység az egyfajta kisebbséget képez, és aztán a kereszténységen belül is én nekem meggyőződésem, hogy a kereszténységen belül is van egy kisebbség, az igazi kereszténység, a gyakorló kereszténység, amely akik azokból állnak, akik tényleg igazán gyakorolják a hitüket és követik az Urat. És ezeket az embereket nem lehet azt mondani, hogy ilyen felekezet, ilyen gyülekezet, olyan gyülekezet, mert mindenütt vannak ilyen emberek, minden felekezetben, minden gyülekezetben találsz ilyen embereket is, akik valóságosan az Urat követik. És igazából, amikor most ezt a levelet olvassuk, akkor ma nem lehet azt mondani, hogy konkrétan van egy Philadelphia gyülekezet, ebbe és ebbe a kerületbe, és akkor nekik szól ez a levél, hanem hát persze igazából ez a levél, persze, hát Isten igéje mindenkinek szól, de hát ez nyilvánvalóan azoknak az embereknek szól, akik abban a szívbeli állapotban vannak, vagy a szívük abban az állapotban van, hogy ők tényleg követik az Urat, és látszatra tényleg kevés erejük van, tulajdonképpen egy árral szemben úsznak, mert ma ez a mostani kereszténység tulajdonképpen szemben úszik a világnak a sodrásával. És igazából ezeknek szól, és ezeknek szól az is, hogy tartsd meg, amit van. És én erről szeretnék ma beszélni, hogy nekünk meg kell tartanunk azt, amink van, amit kaptunk az Úrtól, de ez a megtartás, ez nagyon sokszor nem olyan egyszerű, és ez a megtartás, ez ki van téve kísértéseknek, ki van téve megpróbáltatásoknak. Az újjászületett emberek, azok két világnak a mesdjéjén élnek, a látható és a láthatatlan világnak a mesdjéjén. És a helyzet az, hogy addig, amíg itt vagyunk a Földön, addig tulajdonképpen mi abban az érdekes skizofrén helyzetben vagyunk, hogy állapotban vagyunk, hogy egyszerre vagyunk két helyen. A fizikai testünk az itt tartózkodik a Földön. A lábam alatt ezt a talajt érzem, ahol vagyok, de a szellemi részem, a szellemem, az újjászületett belső emberem, az efézusiakhoz írt levél szerint, az fennül Krisztussal és Krisztusban a trónon. És tulajdonképpen e között, a kettő között az újjászületett belső emberem, a szellemi részem és a fizikai testem között helyezkedik el a lelkem, a lelki részem, amely igazából ehhez sokkal jobban, sokkal inkább ehhez a földi világhoz van tapadva, és az újjászületés után gyakorlatilag elkezdődik a harc az emberben, a harc az embernek a lelkéért, az embernek az elméjéért, az érzelmeiért, az akaratáért. Tehát elkezdődik a harc azért, hogy a lelkünk az kezdjen leválasztódni erről a földi világról, és kezdjen átállni, áthangolódni a mennyei világra. Na most ez egy folyamat, és ezért mondja az ige azt, hogy ti, akik a Krisztussal együtt meghaltatok és feltámadtatok, kezdjétek el keresni az odafent valókat. Ugye ezért van az, hogy kétféle hívőről lehet sajnos beszélni. Az egyik hívőről, aki újjászületett, és talán itt meg is állt, és aztán lehet, hogy az újjászületése is annyira elhalt, hogy már nem is lehet tudni, hogy újjászületette vagy sem. És aztán van egy másik fajta hívő, aki azért elkezdett növekedni is az újjászületése után. Aztán, hogy itt ki milyen mértékben növekedik az Úrban, az nagyon függ attól, hogy ki mennyire hajlandó átadni magát Istennek. De a lényeg azon van, hogy az újjászületés után el kell kezdeni a hívő embernek felnövekedni. És ezért mondja például Péter apostol is azt, hogy a hamisítatlan tejre, tehát az Isten igéjére kell kívánkozni, ami nyilvánvalóan először hamisítatlan tej, az azt jelenti, hogy nincs felvizezve, tehát a tiszta tanítás, ami nincsen felvizezve más idegenszerű dolgokkal, és aztán nyilvánvaló, hogy ennek a tejnek egyrészt tartalmasabbnak kell lennie, aztán ennek a tejnek egy idő után egyre inkább át kell változnia, egyre szilárdabb eledellé. Ugye ez, hogy mennyire változik át a tej szilárdabb eledellé, ez nagyon függ a növekedésünknek a mértékétől, a minőségétől, tehát attól, hogy és a szívünknek a befogadó képességétől, tehát attól, hogy mennyire és milyen mértékben növekszünk fel az Úrban. És tulajdonképpen ennek a része az, hogy meg kell tartanunk azt mindig, ami nálunk van. És ez a megtartás, ez nem azt jelenti, hogy például, tehát Sanyi odaad nekem valamit, és én azt zsebre teszem, és megtartom, ez itt van, senki nem tudja elvenni tőlem. Még a Géza se, senki. Senki nem tudja elvenni. Nem erről van szó. Amikor itt az ige azt mondja, hogy tartsd meg, akkor itt ennél sokkal többről van szó. Mert a megtartásban benne van a folyamatos növekedés. A megtartásban benne van az, hogy folyamatosan megyek előre az Isten királyságába, megyek előre az Úrban. És a megtartásban benne van az, hogy rögzítem magamba azt, amit az Úr nekem mondott. Ugye a Máté 13-ban is olvasunk ugye a példázatokról, és ugye Jézus mondja, hogy aki hallja és érti az Isten beszédét. Tehát aki hallja és érti az Isten beszédét. Utána pedig azt mondja, hogy és aki megtartja az Isten beszédét, annak az életébe hoz 30-60-100-szoros gyümölcsöt. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor Isten neked mond valamit az igén keresztül, akkor azt neked nem szabad elengedned magad mellett, ugye, hogy Sámuelről olvassuk, hogy egyetlen egy igét nem hagyott a földre esni. Ez azt jelenti, hogy rögzítened kell magadban azt, amit az Úr neked mondott. Meg kell tartanod azt, amit Isten mondott. Meg kell tartanod, meg kell őrizned magadban. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor teljesedik be az az ige, amit Jézus mondott, hogy akinek nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát amit eddig neked Isten mondott, vagy eddig, amit Isten beépített az életedbe, de te nem tartod meg, nem akarod megtartani, akkor tulajdonképpen elkezd az ilyen ember elkezd zuhanni a szellemi életben, és egy idő után minden elvétetik tőle. Tehát ez a veszélyes a szellemi életben való megállásban, hogy nem lehet a hegyen megállni, és akkor ott állok, mert ez a hegy, ez meredek, ezen ha nem megyek fölfelé, akkor lefele fogok menni. És ha meg nem megyek fölfelé, hanem lefele megyek, tehát nem tartom meg azt, amit az Úr rám bízott, akkor lefele megyek ezen a hegyen, és kezdek mindent elveszíteni, és így teljesedik be, hogy az is elvétetik, ami van, ami eddig volt. De akinek van, annak még adatik. Tehát azt jelenti, hogy ha te megtartod azt, amit az Úr rád bízott, akkor még folyamatosan az Úr mindig ad hozzá újabb és újabb kijelentéseket, szellemi kincseket, és azokat is meg kell tartanod, és akkor azokhoz is ad megint az Úr, és így megyünk egyre följebb és följebb az Úrban. És így megyünk előre Isten királyságában, persze megtűzelve nagyon sok megpróbáltatással, mint ahogy azt szerintem többen el tudjátok mondani. Na most, ahogy az előbb mondtam, hogy a lelkivilágunk az sokkal inkább ehhez a földhöz van tapadva. És az újjászületés után a tét az, hogy ez a földhöz tapadt állapot, ez egyre inkább megszűnjön, és kezdjünk a mennyhez tapadni. És ez egy folyamat, ami egy egész életen át tart. A John Wesleyék ezt hívták úgy, hogy a megszentelődésnek az állapota, vagy a megszentelődésnek a folyamata, bocsánat, nem jól fogalmaztam, a megszentelődésnek a folyamata, ami egy folyamat, addig megy, amíg itt élünk ezen a földön. És tulajdonképpen egyszerre vagyunk két állapotban, mert szentek is vagyunk, korintusiakhoz ugye így írja Pál, hogy a Korintusban lévő szenteknek, aztán közben ugye mindenféle dolog volt Korintusban, berúgtak az emberek sokan úrvacsora előtt, mire az úrvacsorához jutottak már, gyakorlatilag már nem is kellett úrvacsorázniuk, annyira berúgtak, akkor némelyek olyan paráznoságba éltek, ami ugye akkor azt mondták, hogy még a te jó ég, még a pogányok között sem tudtunk ilyen dolgokról. És közben mégis írja az ige, tehát nagyon sok probléma volt ott, és persze aztán nyilvánvalóan voltak ott olyan emberek is, akik azért az Urat követték, aztán voltak olyanok is, akik persze akarták az Urat követni, de azért egy kicsit pártoskodtak, én Kéfásé vagyok, én Apollós, és a többi, mindenki keresett magának egy tanítót. De azért összességében azt mondja az ige, hogy a Korintusban lévő szenteknek íródott ez a levél. De ugyanakkor a baj az volt, hogy bár ezek az emberek találkoztak Istennel, és az ige még azt is írja, hogy a kegyelmi ajándékok is működtek közöttük egy szintig, de nem elég egyszer találkozni az Úrral, és nem elég az Úrral átélni egy hatalmas nagy élményt, mert ez az emberben önmagában nem hoz maradandó változást. Elindít egy irányba, inspirál arra, hogy az Úrnak jobban odaszánjam magam, de igazából ez nem elég. Tehát nem elég az, hogy én újjászülettem, és tudom azt, hogy igen, én Krisztusban tényleg szent vagyok, az újjászületett belső emberem, a szellemi részem, az újjászületett emberem, az valóban Krisztusban tökéletes, szent és megigazult állapotban van. De ez nem elég. Ennek a jogi helyzetnek, mert ez még csak egy jogi helyzet, ennek át kell mennie a gyakorlatba, és ez a megszentelődés. És a tét arra megy ki, tehát a sátán részéről arra megy ki a tét a mi irányunkba, hogy elhomályosítsa előttünk ezt a láthatatlan valóságot, hogy belemerüljünk a látható valóságba, a hétköznapoknak a problémáiba, a gondjaiba, vagy esetleg aki nagyon gazdag, az a gazdagságába, és a gazdagság okozta gondokba. Ha valaki nagyon szegény és beteg, stb., akkor annak a gondjaiba. Tehát belemerüljön ebbe, és a figyelmünk az elterelődjön a láthatatlanról a láthatóra. Isten részéről pedig arra megy ki a játék, hogy úgy mondjam, hogy bár itt kell élnünk a Földön, és vannak hétköznapi kötelezettségeink, aminek eleget is kell tennünk, és jó eleget tenni ezeknek, ez jó dolog egyébként. Én ezt egyáltalán nem tartom rossznak, nagyon jónak tartom azt, hogy a hétköznapokban kell forgolódnunk. Ezt, ha az ember jól csinálja, ad egy összeszedettséget, egy stabilitást az ember jellemébe, hogy dolgozni kell, tenni kell a dolgunkat, ez nagyon jó. De közben, eközben az Isten azt akarja, és arra megy ki a játék az ő részéről, hogy a lelkünk egyre inkább leválasztódjon erről a földi világról, és kezdjen ráállni a láthatatlan világnak a szemlélésére, a láthatatlanra, a mennyei valóságra. És ez a megszentelődés tulajdonképpen, és ez ekkor történik az, hogy amit Isten elvégzett a mi belső emberünkben akkor, amikor újjászülettünk, ez kezd kiterjedni, kiáradni a lelkünkre, a testünkre, a fizikai életünkre, a környezetünkre. Tehát kezdünk elváltozni, kezdünk megváltozni. És erre mondja a Róma 12, hogy el kell változnunk az elménknek, a gondolkodásmódunknak a megújulása által, vagy megújulására. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásmódunknak folyamatosan változnia kell, és egyre inkább a lelkünknek át kell változnia Krisztus képére és hasonlatosságára, miközben szemléljük az Urat. Na most a filadelfiai gyülekezet, és azok az emberek, azok a hívők, az a kicsiny maradék, akik mindenütt vannak, itt is, ott is, amott is, mindenütt, itt is vannak, meg máshol is vannak, sok helyen vannak, dicsőség az Úrnak azért, vannak. Ezeknek az életébe ez beteljesedik azáltal, hogy ők megtartják azt, ami náluk van. És emlékeztek, hogy mondtam, hogy ez a megtartás, ez nem csak annyi, hogy én megtartok valamit a zsebembe, és akkor ott őrzöm, hanem ez maga tulajdonképpen a növekedés, a növekedésnek a folyamata. Most gyertek velem, mutatok nektek egy nagyon érdekes igét, hogy mit kellett volna tenni a zsidóságnak az Ószövetségben. Ők kaptak egy nagyszerű proféciát, tehát nagyon sok nagyszerű proféciát kaptak, és ebből nagyon kevés ember tudott ráállni ezekre a proféciákra, és nagyon kevés ember életébe valósult meg a zsidóságból. Sajnos. Egy hosszabb igeszakaszt fogunk felolvasni, de erre érdemes figyelni. Mutatok nektek egy igét, az Ezékiel 36-hoz lapozzatok, és arra kérlek, Sanyi, hogy a 24-től a 37-ig ezt olvast fel nekem, jó?
Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságtól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságtól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram, az Úr, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr, amikor megtisztítalak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. Azt mondják majd, ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett, elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek, megmaradtak, hogy én az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én az Úr megmondtam, és meg is teszem. Így szól az én Uram, az Úr, még azt is kérheti tőlem Izrael háza, hogy ezt tegyen velük. Úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat. Amen.
Szóval figyeljetek, ez fantasztikus ígéret. És még a babiloni fogság alatt voltak. Ugye Ezékielnek a működése az a babiloni fogság alatt volt főleg. És ha megnézitek Izraelnek az életét, Júda életét, ugye a szakadás után, mikor volt a ketté szakadás, de most nevezzük összességében úgy, hogy Izrael vagy a zsidóságnak az életét, nagyon sok ígéretet kaptak Istentől, és nagyon, nagyon kevesen álltak rá ezekre az ígéretekre. Most én ezt az ígéreteket ismerték, én úgy értem ezt, hogy nagyon kevesen éltek az ígéreteknek megfelelően. És ennek a következménye ugye lett aztán nagyon sok minden, többek között ugye az asszír fogság, aztán a babiloni fogság. Most én főleg a babiloni fogságból akarok kiindulni azért, mert ott ez egy nagyon jelentős állomás volt a zsidóságnak az életében. Egyrészt szembesülniük kellett azzal, hogy mi a következménye annak a fajta életnek, ami tökéletesen szembe helyezkedik Istennel, és aztán szembesültek azzal is, hogy mégis Isten akkor is, még ezután is adott nekik lehetőséget az új kezdetre. És ehhez képest, ha megnézitek, a babiloni fogságból, mikor lehetett kivonulni, tudjátok ti is, hogy nem az egész zsidóság ment ki Babilonból. Jó páran ott maradtak, mégpedig azért, mert annyira beleépültek, főleg ezek az emberek a lelkükben, mert pénzügyileg, aki Babilonba élt, az mindenkinek azt nyilvánvalóan az szerint, a rendszer szerint kellett élni, ott kellett kereskedni, dolgozni, stb. De nagyon sok ember volt, aki annyira megszerette azt a fajta rendszert és azt a fajta állapotot, hogy nem tudott attól a lelkében elszakadni, és nem tudtak hazamenni. Nem tudtak visszamenni a saját földjükre, és csak először kezdetben csak kevés ember volt, aki elkezdett visszamenni a saját földjére. És azt mondta nekik Isten, hogy én visszaviszlek titeket, és megtisztítalak titeket vízzel, új szívet, új lelket, új szellemet adok belétek, kőszív helyett hús szívet, az én szellememet adom belétek, azt fogom tenni veletek én, ezt Isten mondja, hogy én fogom tenni veletek, hogy az én parancsolataimnak engedelmeskedjetek. Tehát még ez sem az ember hozza létre magától, hanem Isten végzi el az emberben ezt. Azt mondja, hogy a törvényemet a szívükbe fogom írni. Ez döbbenetes, ez egy új szövetségi profécia az Ószövetségben. És az az igazság, tudjátok, hogy most bármilyen meglepő is lesz, amit mondok nektek, de higgyétek el, nézzetek az ige mélyére, elmélkedjetek rajta, és meglátjátok, hogy az Ószövetségben az a néhány ember, proféták, és még néhány király, például Dávid, akik megértették azt, hogy több van, mint a törvényeknek, mint a külső engedelmesség a kőtáblára írt, vagy esetleg ilyen pergamenekre írt törvény iránt, tehát több van ennél, ezek az emberek mélyebbre jutottak, és már új szövetségi életet éltek az Ószövetségben. Ábrahámról azt mondja Jézus, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Dávidnak a zsoltárai közül jó néhány zsoltár Krisztusról szólt. Dávid egy a saját közönséges sátrába, amit felállított, bevitte a frigyládát, és ott imádták az Urat. Egy olyan dolgot tettek, ami teljesen ellentétes volt a törvénnyel, a külső törvénnyel, úgymond, mert a frigyládának nem ott lett volna a helye, tudjátok. De már akkor voltak emberek, akik megértették azt, hogy Isten a szíveknek a vizsgálója. Már akkor voltak proféták, akik azt mondták, hogy a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat, tehát ne külső cselekedetekbe menjetek bele, hanem valahol belül kellene valami változásnak létrejönni bennetek. És igenis Isten már akkor, már az Ószövetségben, már egy sokkal jobb életbe akarta beleterelni a népét. Tudjátok, Isten nem volt igazságtalan. Ő nem azért adta a törvényt, hogy azt mondhassa az Ószövetségben élőknek, hát nektek csak ennyi jutott, rossz lehet nektek, sajnálom, de majd valamikor lesznek újszövetségi hívők, hanem pontosan a törvényt is már azért adta Isten az Ószövetségben, az ószövetségi hívőknek, hogy az rámutasson a Messiásra egyrészt, másrészt rámutasson arra, hogy ők képtelenek ezt megcselekedni, egyszerűen lehetetlen, és kezdjenek el az Istenhez kiáltani, hogy Istenem, ez a te törvénye, tudjuk, hogy jó. De valami belül kell valami változásnak létrejönni, és mindig is a proféták voltak azok, akik megelőzték már akkor is a kortársaikat, ezért is üldözték őket, mert ők ezt megértették, ezt. És nézzétek meg, már Isten, már ott a sínai hegynél már azt mondta az egész népnek, akkor még az egész népnek, hogy azt akarom, hogy királyi papság legyetek. Papságnak akarta Isten az egész népet, de aztán ugye tudjuk, hogy ez nem jöhetett létre, és aztán létre kellett jönni a lévita papságnak. Mit akarok ebből kihozni? Azt akarom ebből kihozni, hogy bármennyi tragédia is történt a zsidóságban, a babiloni fogság után is igazából valójában nem sokan voltak azok, akik valójában mélységében meg tudták ragadni azokat az ígéreteket, prófétai beszédeket, amiket Isten mondott. Mindig kellett, hogy jöjjön egy Esdrás, kellett, hogy jöjjön egy Nehémiás, kellett, hogy jöjjenek mindig olyan emberek, akik többet akartak, és az Úrból, keresték az Urat, és aztán Isten rájuk bízhatott munkákat. Nézzétek meg, mikor Nehémiás az építkezés után egy időre el kellett mennie Jeruzsálemből, minden leállt. Vissza kellett jönnie Nehémiásnak, és újra mindent helyre kellett állítania. Szükség volt egy Esdrásra, akinek magyaráznia kellett az írásokat, és be kellett vezetnie, segítenie kellett a népet, hogy bevezetni őket a láthatatlan valóságnak a megértésébe. És aztán mégis nézzétek meg, hogy mire eljött a Messiás, mire Jézus eljött, egyszerűen borzasztó állapotban volt az egész zsidóság. A farizeusok a tökéletes megtestesítői voltak a képmutatásnak, és nagyon nagy volt az istentelenség, és nagyon kevés imádkozó ember volt, és igazából mindig ezek az imádkozó emberek tudták továbbvinni, mindig ezek generációról generációra mindig is az imádkozó emberek tudják továbbvinni azokat a prófétai beszédeket, amiket Isten kimondott, amik elhangzottak, és mindig is azok az emberek tudnak, most értsd jól, behatolni, belelátni az örökké valóságba, akik Isten jelenlétébe élik az életüket, és ezek az emberek viszik tovább ezeket, és ilyen volt Keresztelő János, ilyen volt az öreg Simeon, ilyen volt ugye azt hiszem talán Anna, Fámuel leánya, ha jól mondom. Ilyen volt Erzsébet, meg az öreg Zakariás is. És én ma ugyanezt látom, ma a kereszténységben, most ugyanezt látom. Én nekem meggyőződésem, hogy most egy korszakváltás történt már a kereszténységen belül, és egy forduló ponthoz eljutottunk, és már nem lehet úgy a kereszténységet élni, ahogy éltük a 90-es években, vagy a 2000-es éveknek az elején. Már teljesen más korszak van. Teljesen más korszak van. És azok az ígéretek, amik akkor elhangzottak, ezek most is érvényesek. Sőt, most igazán aztán most érvényesek nagyon. Isten megtisztít, újjászül, ez meg is történt sokunknak az életében, ez az ige által történt. Új szívünk lett, Isten szelleme bennünk van, szívünkbe írja a törvényét, elvégzi bennünk, hogy tudjunk engedelmeskedni az ő parancsolatainak. Ez mindez attól függ, mert ezt Isten végzi bennünk, de a mi részünk az odaszállás. A mi részünk az odaszállás. Chambers azt mondja, hogy két dolog van, az odaszentelés és a megszentelés. Mi végezzük az odaszentelést, de az önmagában nem ér semmit, ha Isten nem végzi a megszentelést. De ahhoz, hogy Isten tudja végezni az életünkben a megszentelést, ahhoz nagyon nagy szükség van az odaszentelésre, hogy mi odaszenteljük magunkat. Figyeltek rám? És nézzétek meg, hogy ma, látjátok, ma ugyanebbe vagyunk benne, és nagyon kevés ember van, én azt látom, ez nyilvánvalóan szubjektív, amit én most mondok, és lehet ezzel vitatkozni. És jogotokban is áll ezzel vitatkozni, mert addig jó, amíg kutatunk, és keresünk, és érvelünk, hogy valóban így vannak-e ezek. Persze ez az érvelés, ha nem a megtérést helyettesíti, mert az egy más dolog. De amíg azért vitatunk meg dolgokat, mert mélyebben akarunk látni, ennek helye van. A bérealbeliek is ilyenek voltak. De ez én szubjektív látásom, hogy ma is nagyon kevesen vannak azok, akik meg tudták ragadni Istennek az ígéreteit, és nézzétek meg, pedig itt csodálatos dolgokról van szó. Isten újjászül, Isten gyümölcsöző életet ad, gabona, gyümölcsfák, ez nem csak fizikai dolgokat jelent, ez láthatatlan, csodálatos mennyei kincseket jelent. De jelenti az Úrban végzett munkánknak, feladatainknak a sikerességét is. Nyilvánvalóan a siker alatt nem egy világ szerint mért sikert kell érteni, mert például én is a világ szemében egy abszolút nem vagyok sikeres ember, mondjuk nem is nagyon vágyom rá, megmondom őszintén, mert láttam egy-két sikeres embert, hadd fogalmazzak így, hogy kinyúlni, tehát volt egy pár gazdag ismerősöm, és nagyon rosszul végezték, és ez elég elrettentő példa volt nekem, hogy én így nem akarom végezni. De igenis önmagában, tehát tudomásul kell venni, a világ szemében mi nem leszünk sikeresek. De nem, abszolút nem ezen van a lényeg. Nekünk a mennynek, a menny szempontjából kell, a mennyei világban kell hősnek lennünk. Kell, az kell, hogy az Isten előtt legyen történetünk, értitek? Történetünk legyen az Isten előtt. Nem baj, ha a világ nem tud rólunk, az Isten tudjon rólunk. A mennyben hősök legyünk. Tudjátok, hogy leszel a mennyben hős? Szereted a feleségedet, a férjedet, a gyerekeidet, a testvéreidet, kitartasz a nehézségekben, keresed az Urat, úszol az árral szemben, az Úrnak a folyójában, végzed a dolgaidat ott azon a helyen, ahol vagy, kitartasz a pusztában, ha a pusztában kell lenned. Lehetsz hős a mennyben. És Sámson is hős lett, pedig elbukott, de a végén helyreállt, kinőtt a haja, és helyreállt a végén, és többet megölt a halálával, mint az életével. Ez tragédia volt, persze, ez tragédia volt, és nem kellett volna, hogy így legyen, sok szempontból, de azért a zsidó 11 végén azt mondja, hogy mit mondjak még, sorolhatnám a neveket, és ott van Sámson, a hit hősei között. Lehetsz hős, és akarj hős lenni, ez nem bűn. Én is hős akarok lenni a mennyben, a menny szemében. Isten szemében hős akarok lenni, persze, ez nem én leszek hős önmagamtól, ezt az Isten végzi el bennem, nekem, de nekem kell engedelmeskednem, értitek? És tudjátok, ez úgy van, hogy Isten nagyon nagy ígéreteket adott nekünk ehhez. Tehát ez nem úgy volt, hogy Isten letett ide a földre, oszt jó napot, ahogy a klasszikust idézem, hanem adott nekünk ígéreteket, amelyek igen drágák, igen becsesek, és amik által isteni természet részeseivé válhatunk. Fú, azt a mindenit, figyeljetek, ígéretek vannak, és az ígéretekbe, az igébe benne van az isteni természet, ami, hogyha beléd kerül az ige, akkor beléd oltódik az igény keresztül az isteni természet részesévé válhatsz, és az ígéreten keresztül, az igény keresztül Isten munkálkodik benned. Hát ez csodálatos. Hát ez csodálatos. És ott azt is mondja az ige, hogy a puszta édenné válik. Fú, és figyeljetek, ez is, ennek is van szellemi oldala, szellemi része. Mi volt az életünk az újjászületés előtt? Egy óriási nagy puszta. Az én életem egy akkora puszta volt, mert 14-15 éves srácként felfogtam, hogy ez így megy tovább, ennek nem lesz jó vége. És újjászülettem, és mi jött létre bennem? És mi jött létre benned? Mi jön létre bennünk? Az éden. Az éden. És még folyó is van ebben az édenben. Ugye, mit mond Jézus? Élővizek folyamai jönnek annak belsejéből, aki hisz ő benne. És ennek ez az édenben gyümölcsök is vannak. Ott van az élet fája, aki maga Krisztus. És ez az éden benned van, de te is vagy ez az éden, meg benned is van ez az éden. És ennek ki kell áradnia, a folyónak ki kell áradnia, az éden, magának az éden kertnek is ki kell áradnia, ez egy furcsa kifejezés, hogy a kert hogy árad ki, de ez azt jelenti, hogy az életünk árad kifelé, nem is igazából önmagában a mi életünk, hanem Krisztus, rajtunk keresztül. És ott van benned az új Jeruzsálem is, már ott van benned, ezért van az, hogy az előízét már meg tudjuk tapasztalni. Ezért mondja Jézus, hogy térjetek meg, és mert elközelített az Isten királysága. A gondolkodás módunknak a megváltoztatása által be tudunk menni az Isten királyságába, és be is mentünk, de a tét az, hogy mindig egyre beljebb kell mennünk, és tudjátok, úgy van ez, és ne izguljatok, nem sokára befejezem, csak még egy pár percet adjatok nekem, hogy tudjátok, úgy van ez, mint ahogy az Ószövetségben is volt, hogy az ígéret földjét el kellett foglalni, és tudjátok, hogy nem, igazából a teljes ígéret földjét nem foglalták el, talán még Józsué idejében történt a legtöbb dolog. A teljes ígéret földjét azt nem foglalták el. Később meg már nem is tudták elfoglalni. Nekünk az újjászületésünk után emlékeztek, mondtam az elején, hogy megy a harc az elménkért, a lelkünkért, el kell foglalni a lelkünket. Az ígéret földje, ez több dolgot is jelent, egyrészt Krisztust is jelenti, tehát a jó föld az Krisztust is jelenti, a tejjel mézzel folyó föld, de jelenti a lelkünket is, ami azt jelenti, hogy meg kell vívnunk a harcot a fejedelemségek, hatalmasságok ellen, akik természetesen legtöbbször az elménken keresztül akarnak minket meggyötörni és legyőzni. Ugye 2 Korintusban is van, hogy le kell rombolni az Isten ellen, Isten ismerete ellen emeltetett magaslatokat, fogjuk kell ejteni a gondolatokat, engedelmességre kell bírni ezeket tehát a gondolatainkat, meg kell fegyelmezni magunkat, ez az Isten igéjével történik, és ez az Isten szellemének a munkája bennünk. De tulajdonképpen megy a harc a lelkünknek az elfoglalásáért, és itt aztán nagy harcok vannak időnként, nagyon nagy harcok. És tudjátok, ahogy az Ószövetségben is nagyon a zsidók sajnos nem tudtak, sok területet nem foglaltak el, hát nagyon sok ilyen keresztény is, hány ilyen keresztény van az egyházban, sok terület nincs elfoglalva a lelkében. És ugyanúgy benne maradt a megbocsátatlanság évek óta, ismerek embereket, akik már 20-30 éve ugyanazt a haragot őrzik magukba, de járnak vasárnaponként a gyülekezetbe, meg imádkoznak is, szebben is imádkoznak, mint én sokszor olyan gyatrán imádkozom, annyira nehezen tudom kifejezni a gondolataimat Isten felé. Ezek meg olyan szépen imádkoznak, de látni, hogy tele vannak megbocsátatlansággal, haraggal, nagyon sok mindennel, mert nincs a lelkükben ez a terület, nincs elfoglalva. Mentek egy darabig az ígéret földjén, aztán megálltak, letelepedtek, és nincs elfoglalva, nem lett elfoglalva, de aztán a robotosok, akikről ugye olvasunk, hát már a Bírák könyvében azt olvassuk, hogy már ezek már elkezdték gyötörni a zsidóságot, és már néhány fejezettel később, persze jó, azért jó néhány év eltelt, mert ezek folyamatok mindig lassan történnek. Tudjátok úgy, hogy a béka alatt melegítik a tüzet, hogyha hirtelen forró, akkor fölugrik, de ha lassan melegítik, akkor nem veszi észre, hogy ég alatta a talaj. És ugyanezt történt, már a Bírák könyvében olvassuk, hogy már a környező népek már például a midianiták már leigázták a zsidókat, és akkor megint kiáltani kellett, hogy Isten egy új kezdetet adjon nekik. És akkor küldte Isten a Bírákat. És ez nagyon sokszor így van az egyház életében. Hát jönnek a robotosok, akkor megint kiáltani kell, akkor megint valami történik, de aztán megint minden visszacsúszik. Az egész egyház történet erről szól. Ilyen fölle megyünk, lelki apály meg lelki dagája, hogy az egyik egyházatya mondta. Hát most a lelki apály van. Ezt nem szabad, testvérek. Nekünk meg kell tartanunk azt, ami nálunk van, és ez mutatok gyorsan két igét, és ezzel befejezem, jó? Még 2-3 perc, ezt bírjátok ki, és akkor már szabadok vagytok. Két igét nézzünk meg. Gyere, Sanyi, segíts nekem. Azt írtuk fel, hogy az 1 Timóteus. De akkor igen. Már azt a két igét olvasd is fel, jó? Az 1 Timóteus.
Oké, 1:18-tól 19-ig. Igen. Csak, oké. De hát 1 Timóteus 1:18-tól 19-ig. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A második pedig az 1 Timóteus 4:16. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Amen. Amen.
Figyeljetek ide, mit mond Pál Timóteusnak, az ő szeretett fiának. A rólad szóló korábbi proféciák alapján, hát ezek nem hamis proféták voltak, tehát ez nem úgy volt, mint most az interneten, minden évben fölteszek egy proféciát, soha nem teljesedik be, és senki nem vállalja érte a felelősséget, ez a lényeg. És az egész karizmatikus mozgalom szerintem már ezen a területen egy nagy téveigés alatt van. Ezek nem pancser emberek voltak, tehát ezek Isten emberei voltak, és ezért merte Pál azt mondani, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján, ami nincs leírva, hogy kiken keresztül hangzott el, de hiteles embereken keresztül, azt mondja Pál Timóteusnak, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a hit nemes harcát, tartsd meg a hitet. Látod, itt is mi van? Tartsd meg. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Tehát harcold meg a hit nemes harcát, bocsánat, és a harc által, miről beszéltem, hogy miért megy a harc? Hogy az ígéret földjét kell folyamatosan elfoglalnunk. Ugye, emlékeztek, mondtam az előbb, emlékeztek rá, biztos emlékeztek rá. Mivel harcolunk? Tehát mi a mi kardunk, amivel harcolunk? Az Isten beszéde. Azt mondja az Efézus 6, hogy legyen nálad, ugye, amikor a szellemi fegyverekről szól, a kard, az Isten beszéde, az Isten igéje. De ott nem csak önmagában egy ige, hogy megfogom, kicsapom valahol a Bibliát, és akkor mit tudom én, ott olvasom, hogy ki, és legyen te közötted és a között, mint egy 2000 sink távolság. Nem ilyen igére kell gondolni, hanem amit Isten mondott neked. Amit kihallottál egy ige hirdetésből. Most, miközben én beszélek, vagy miközben valaki más beszél, nem csak én, lehet bárki más, akit az Isten használ. Miközben olvasod a Bibliádat, hirtelen egy ige kiugrik, és élővé válik a számodra. Szent Szellem megrevenít egy igét, és érzed, hogy megragadja az ige a lényedet. Éreztél már ilyet? Ez a kard, amit Isten a kezedbe adott. Ezt kell megfognod, és ezzel kell harcolnod. Spurgeon azt mondja, nagyon szeretem Spurgeon, nagyon szeretem, szerintem Isten embere volt. Nagyon szeretem Spurgeont, és azt mondja ez a drága ember az egyik könyvében, hogy az ígéretekkel kell imádkoznod. Isten igéjével kell imádkoznod. Tehát az imádkozásunknak akkor van súgja, ereje, nem tudom másképp mondani, bocsánat, hogyha az igeszerű. De az igeszerűen azt kell érteni, hogy amit a Szent Szellem mutatott neked, persze valahogy el kell kezdenünk imádkozni, ez nyilvánvaló, tehát nem úgy van, hogy mindig várunk, és akkor nagy csönd, aztán soha nem imádkozunk. Persze el kell kezdenünk imádkozni, de a Szent Szellem segít nekünk, és a Szent Szellem eszünkbe juttat dolgokat, a Szent Szellem eszünkbe juttat igéket, amiket már korábban olvastunk, ezért kell nagyon sokat tanulmányozni a Bibliát. És ezekkel az igékkel, ezekkel el kell kezdeni, azt mondja Spurgeon, hogy az Isten ígéreteivel kell visszamenned az Isten trónja elé. Azt mondja Spurgeon, hogy először elmész az Isten trónjához, ott átveszel egy ígéretet, amire éppen szükséged van. Tehát amit éppen tényleg Isten akar neked adni. És utána ezzel az ígérettel visszamész Istenhez, és ezzel az ígérettel imádkozol. A saját életemben ugyanezt tapasztaltam. Én így kaptam Istentől feleséget. Így kaptunk Istentől lakást. Így kaptam Istentől munkahelyet. Gondoljatok be, egy vaknak tudjátok, mennyi esélye van, hogy munkát találjon? Hát soha ne tudjátok meg. Azt kívánom, hogy soha ne tudjátok meg. Soha ne legyetek ilyen helyzetben, mint amiben én vagyok. Mindig legyetek egészségesek. És Dávid is, Dávidot, ha megnézitek, mikor Dávid imádkozik, azt mondja, Uram, te azt mondtad, és következő mondatból olvasod, Uram, cselekedjél azt szerint, amint mondtad. Ugyanezt látod, mikor Mózes imádkozik. Figyeljetek ide, el akarja Isten pusztítani a népet. És akkor Mózes nem az ő két szép szeme győzte meg Istent, nem tudjátok mi? Elkezdett Mózes hivatkozni arra, amit megértett Isten jelenlétébe. Hogy Uram, hát de te azt mondtad, Uram! Hát te azt mondtad, figyelj ide, te azt mondtad Ábrahámnak, azt mondtad Izsáknak, azt mondtad Jákobnak, azt mondtad Ábrahámnak, a mi ősatyánknak, azt mondtad, Uram! Azt mondtad, hogy kihívsz egy népet. Nehogy, ne akard őket elpusztítani. Hát te azt mondtad, Uram. Hát persze, aztán sokan elhullottak a pusztában a saját engedetlenségüknek a következményeként. Azt mondja az ige, hogy Istennek tetszett. Istennek tetszett ez. Mikor azt mondta Isten Mózesnek, figyelj, mindenkit elpusztítok, és belőled egy új népet csinálok. Hányan mondanánk ezt? Ó, Uram, végre rájöttél, hogy én milyen hűséges, igaz szolgád vagyok. Így van, pusztítsd el őket, mindenki pusztuljon, és majd én velem kezdődik az új. De Mózes nem ezt mondta. Mert Mózes Isten embere volt, szerette az ő népét, és azt mondta, Uram, ezt el ne pusztítsd őket. El ne pusztítsd őket. Mert ott van a te csodálatos ígéreted, amit adtál. És figyeljetek ide, vannak nektek is ígéreteitek, én biztos vagyok benne. És hogyan tudsz az igével harcolni? Hogyan tudsz harcolni? Hogyan tudod megtartani? Azt mondja itt a 4. fejezetben, hogy viselj gondot magadra és a tanításra. Viselj gondot magadra és a tanításra. Nekünk naponként el kell merülnünk az Isten beszédében. Testvére, kell legyen legalább egy fél óra. Hidd el, legalább egy fél óra kell legyen, amit az Isten igéjével töltesz. Kell, mert kell, az a fél óra kell, higgyétek el, agymosásra van szükségünk. Egyszerűen ki kell mosni az Úrnak az agyunkat minden nap ebből a világi gondolkodásból, de egyébként tulajdonképpen ez maga a lábmosás is tulajdonképpen. Azt mondja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok, arra van csak szükségetek, hogy ugye a lábatokat megmossák. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ha nem is követünk el bűnt, mert ha tényleg az Urat követjük, de hát a talpunk hol van? Itt a földön. És egyszerűen ebben a forgatagban, amiben élünk, mindig egy kicsit beszennyeződünk. És akkor vissza kell mennünk az Úrhoz, be kell helyezkednünk Isten jelenlétébe, és le kell mosnunk magunkat. És ez az igével történik, Isten drága beszédével. Úgyhogy olvasok a Bibliát, és figyelünk. Figyelünk, hogy Isten mit akar mondani az olvasott igén keresztül. Hogy hallgatunk egy tanítást, és figyelünk. Isten mit akar mondani a hallgatott tanításon keresztül. És kell még egy nagyon fontos dolog. Amit hallottál, azt rögzítened kell magadban. Hogyan rögzíted? Az elmélkedés által. Testvérek, én saját életemből mondok most csak egy apróságot. Természetesen nem vagyok tökéletes hívő, nagyon sokszor rosszul csinálom a dolgokat. De de azért úgy valamennyire igyekszem, de egy dolgot tapasztaltam, és látom, hogy működik. Sokszor van, hogy egy témán hetekig kell elmélkedni. Tehát ha kaptál egy igét Istentől, akkor sokszor hidd el, hetekig kell azzal foglalkozni, visszamenni hozzá, visszamenni rá, újra és újra elővenni, átolvasni, gondolkodni rajta, imádkozni vele. Mit is mondott nekem Isten? Miért is mondta ezt nekem az Úr? És hetek telnek el, mire érzem, na végre kezd rögzülni is már bennem, amit az Isten mondott. Nekem végre kezd a véremmé válni, most már ha álmomból fölkeltenek, már akkor is tudok róla beszélni. Na akkor már benned van az ige. Akkor már tényleg úgy benned van az ige. De ha nem elmélkedsz rajta, ha csak úgy elengeded, fölugrasz a helyedről, de jó, Isten adott igét, kész, hidd el, egy óra múlva nem is emlékszel rá, hogy mit mondott Isten. Annyi minden történik velünk napközben, hogy estére már mindent elfelejtünk, azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok. És ez tényleg így van. Én ugyanúgy ezt átélem, mint ti. Ugyanúgy átélem. Tehát semmivel se vagyok szuperebb hívő, ugyanúgy átélem. De lehet védekezni ez ellen, és ez a védekezés az elmélkedés, az Isten igényén. Mindig próbáld a gondolataidat, amikor teheted, amikor van egy üres járatod, akkor mindig próbáld a gondolataidat visszaterelni, visszatekerni. Mit is mondott nekem reggel Isten? Reggeli csendességemben. Miért is mondta? Mit is mondott nekem? És akkor ezen elmélkedsz. És beléd épül az ige. És aztán majd a Szent Szellem megint tovább vezet, és megint kapsz egy új igét, és megint belevisz az Isten egy újabb témába. Én mostanában a házasságról elmélkedem nagyon sokat. Van egy-két igém, egy-két vezérigém, amit mindig előveszek, mikor imádkozom, és mire az ember azt gondol, na most már végre, most már mindent kimerítettem, akkor kiderül, hogy nem igaz. Egy igét, csak fogsz egy igét, és a végtelenség el lehet menni. Egy igét Isten mondott Ádámnak és Évának. Kert minden fájáról, egyetek, egy fáról nem ehettek, őrizzétek és műveljétek a kertet, meg uralkodjatok. Ez végül is, tehát három mondat, vagy három-négy mondat, egy pár igét adott Isten. Ezen elmélkedtek volna, végtelenségig tudtak volna ezen elmélkedni. Ez egyszerűen Isten kútja, testvérek, az figyeljetek. Isten raktára, tárháza, Isten kútja, Isten kincses háza, kimeríthetetlen. És a menny bennünk van, és felépül ezáltal a lelkünkben is. Hát ennyit szerettem volna mondani, kicsit elhúztam az időtöket, ne haragudjatok rám, de át tudtam adni, amit Isten rám bízott. Kérlek, hogy álljunk fel, és még szeretnék imádkozni értetek, és aztán átadom a szót, vagy átadom a mikrofont Sanyinak.